mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Hello, hello, köszöntünk mindenkit, ez a Millás reggeli, továbbra is megyünk tovább a Rádió Café 98.0-án, április 24-e csütörtök reggel van, 4:09 lesz, 3 perc múlva. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És a hallgatók is, akik írtak nekünk, hát Lucerni Laci, nevezhetjük így? Azt kérje, hogy sziasztok, itt Laci R. Svájcból, Lucern, de most a héten és jövő héten Budapestről rendes rádión hallgatlak titeket. Itt az M0-án, és a Váci úton, most ki kell kapcsolnom, mert egy pénzügyi workshopot tartok 9-től, de üdv nektek, jó rádiózást, jó a műsor. Nagyon kedves, köszönjük.
Köszönjük.
Ilyen klassz üzeneteket.
Integes nekünk, ha elhaladsz itt a stúdió előtt mindenképp.
Igen, igen. Azt mondja, hogy ja, hát a navos támogató szándék az van, aki így kiverte a biztosítékot, de ez még mindig a jobb tényleg így.
Persze,
megbeszélni, sokkal. Leegyeztetni és még büntetés nélkül korrigálni, hogyha erről van szó. Jó, hát folytatjuk akkor ezt, ahogy ezt beharangoztuk, ugye a külföldi bevételeket, jövedelmeket. Itt most egy picit mélyebbre ásunk, és ilyen konkrétabb dolgokat fogunk megbeszélni a következő blogban.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Hát, de kell riadtan felébrednünk az éjszaka közepén, hogy úristen, mindent beírtam el, és a jó rubrikába ezt próbáljuk most itt gatyába rázni. Dr. Magyar Csaba segítségével, okleves adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük ezeket a jövedelmeket, amiket külföldről, külföldi befektetésekből szerzünk. Ugye közeledik az SZJA bevallási határidő, úgyhogy nem árt ezt most már elkezdeni összepakolni, hogy minél kevesebb hibát védsünk. Kezdjük azzal, szerintem az egyik nagyon fontos tétele ezeknek a jövedelmeknek, hogy milyen árfolyamon kell, ugye, mert ugye, mint az van, hogy devizában, valamilyen devizában szerzünk jövedelmet, de magyar forintban kell bevallanunk azt a jövedelmet, és azután kell adóznunk. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy milyen árfolyamon kell ezt megtenni, hogy kell elszámolni.
Így van, hiszen a jövedelmet is, és az adót is forintban kell megállapítani. És két lehetőségem van külföldi jövedelmek esetén, vagy adott esetben belföldön is van, aki már szerencsésebb esetben devizában kapja a fizetését, bár itt is számít, hogy milyen devizában, de a lényeg az egészben az, hogy választása szerint a Nemzeti Banknak a hivatalos árfolyamát veszi alapul, viszont ilyenkor azt kell nézni, hogy a jövedelem szerzés az milyen napra esett. Tehát azt az NMB hivatalos devizár folyamot kell figyelembe venni.
Akkor itt rögtön meg lehet kérdezni, hogy mi számít a jövedelem megszerzésének, amikor az jóváíródik, mondjuk ott van egy értéknap, azt talán...
Az SZIA törvény külön leírja, hogy milyen típusoknál mikor van a jövedelem szerzésnek a napja, de azért nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy általában amikor jóváírják azt a tételt a bankszámlánkon. Tehát nyilván vannak speciális esetek, mondjuk egy vagyonértékű jog megszerzésénél, de érdemes azt figyelembe venni, hogy amikor jóvá írták a bankszámlánkon azt az összeget, tehát az embereknek a 90%-a ebbe a kategóriába fog beleesni. Viszont, ugye, ahogy említettem, ez az egyik verzió, a másik pedig az, hogy választhatja azt is, hogy a jövedelme alapját képező külföldi pénznemben megszerzett jövedelem forintra történő átszámításához azt vegye figyelembe, hogy a bevétel megszerzésének a napját megelőző hónap 15-én milyen MNB árfolyam volt. Tehát mind a kettőt választhatom, akár azt is, amelyik kedvezőbb számomra, bár jó esélye olyan őrült nagy eltérés nem lesz, de nem lehet változatni sem, hogy egyszer így szeretném, egyszer úgy szeretném, tehát el kell döntenem, hogy egyik vagy másik verziót szeretném. Ezt nem kell egyébként külön megjelölni a bevallásba, csak a számításomat ezt szerint kell elvégezni, amikor átszámítom forintra.
Ez a következetesség éven belőre vonatkozik, ugye? Tehát, hogyha így most van, az idén így számoltam el jövőre, ez... igen, de akkor minden tételt azonos módon, tehát ez a lényeg. Aha.
Így van, pontosan. És ugye gyakran föl szokott merülni még kérdésként, hogy mi a helyzet a kriptovalutáknál. Ugye ott az az alapszabály, hogy amikor fiatra váltom át, akkor keletkezik a jövedelmem.
Mi már mire?
Autót
veszek?
De
tegyük tisztába, hát ha valaki nem
pénze.
Tudja.
Na. Igaz, csak itt dobálózom a fogalmakkal. Tehát amikor a kriptovalutából a digitális térből áttérek a klasszikus valutára, akkor abban, vagy devizára, akkor abban az esetben ugye néznem kell, hogy milyen devizára váltottam át, és akkor azt is meg lehet nézni, hiszen ugye a kriptovalutákat nem fogom megtalálni a Nemzeti Banknak a devizár folyamán, de egyébként a legtöbb esetben meg a kriptovaluták is szokott lenni dollárban megadott árfolyama, és akkor utána azt tovább lehet váltani. Tehát azért vannak megoldások.
Aha. Na most ez ugye arra készülni kell, hogy ezt mind magunk kell megcsináljuk, ugye, mert a NAV-nak az előzetes SZIA bevallás tervezetében emlékeim szerint nincs egy hang se erről. Tehát nem is próbálkozik.
Tehát akinek külföldi jövedelme volt, nem dőlhet hátra, amikor megkapja a tervezetet, hiszen ugye ezek a külföldi szervezetek, vagy akár egy külföldi munkáltató is nem kötelezett arra, ugye, hogy a magyar szabályok szerint levonja az adót, és ezt követően befizesse a NAV-nak helyettük, éppen ezért ránk hárul ez a kötelezettség. És attól függően, hogy milyen típusú jövedelmem volt, mondjuk, hogyha összevont adóalapba tartozó jövedelmekről beszélünk, ide tartozik klasszikusan mondjuk a munkajövedelem, akkor ugye így se került adóelőleg levonásra, ilyen esetben a magánszemélynek kell negyed évet követő 12. napjáig ezt megfizetni az adóhatóság részére. Aha. Ha például tőkejövedelmem van, ide tartozik mondjuk a kamatjövedelem, vagy részvények eladásából származó jövedelem, vagy akár az osztalékjövedelem is, ilyenkor viszont elegendő az adóbevallás benyújtásáig megfizetnem az adót. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha 2024-ben volt egy ellenőrzött tőkepiaci ügyletem, ahol nem vonták le az adót, nem fizették meg az adóhatóság részére, akkor jó vagyok, hogyha május 20-ig fizetem meg az utána az adót az adóhatóság részére. Hm. És ugye meg kell keresnem azt a sort a bevallás tervezetembe, és akkor ott kell feltüntetnem ezt a külföldről származó jövedelmet.
Igen, már jött is hallgatói kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha mondjuk ünnepnapon vagy hétvégén íródik jóvá, mondjuk október 23-a az nem ünnep mondjuk az Egyesült Államokban, és aznap íródik jóvá egy osztalék. Ott milyen, hogy kell az MNB árfolyamhoz viszonyulni, mert hogy aznap talán nincs árjegyzés?
Hát akkor az a legegyszerűbb, hogyha a legutolsó
előző napi. Aha.
Választja az előzőt, vagy ugye megint csak vissza lehet nyúlni, hogy a megelőző hónapnak az árfolyamát veszi figyelembe.
Világos.
Tehát itt is ugye fönnáll az a lehetőség.
Jó, akkor most nézzük ezeket, amiket soroltál az előbb, és ugye osztalék, árfolyamjelenség, kamat, ugye tipikus befektetések után keletkező jövedelmek, hogy ezek hogyan alakulnak, hogy nem tudom, milyen helyi vagy kettős adóztatás ne forduljon elő, meg egyáltalán hogy kell ezeket kezelni?
Igen, ugye mindenképpen érdemes a külföldi jövedelmeknél megnézni az igazolást, amit kapok az igazoláson, azért a külföldiek felszokták tüntetni, hogyha adó levonása történt, ugyanúgy Magyarországon is ezt felszokták tüntetni. Ez azt jelenti, hogy a forrás ország úgynevezett forrás adóztatás formájában levonja azt az adót, ugyanis nagyon sok ország alkalmazza azt, hogyha abból az országból származik a jövedelmem, akkor valamennyi adót le kell vonni. Viszont Ugye, hogyha ilyen tőkejövedelmekről beszélünk, mondjuk osztalék, árfolyamnyeresség vagy kamatról, akkor ugye egy nagy szerepe van az adóegyezményeknek, hiszen nekem a jövedelem kifizetőjével közölnöm kell, hogy milyen adóügyilletőségű vagyok. Magyarországon lehet az adóhatóságtól kérni adóügyilletőségigazolást, és ha van adóegyezménye Magyarországgal, akkor az adóegyezményben szereplő mértékig adóztathat osztalék esetén ez a külföldi kifizető. Egyébként az adóegyezmények szerint Magyarország általában megadóztatja a külföldről kapott osztalékot, tehát joga van megadóztatni, viszont a külföldi államnak is sok esetben joga van forrásadót alkalmazni 5-10-15%-os mértékig, viszont ezt, hogyha igazolom, hogy külföldön levonták, akkor utána Magyarországon beszámíthatom. Tehát ugye Magyarországon 15% az SZIA, és hogyha az adóegyezmény alapján a külföldi állam 5%-ot levont, akkor ezt követően Magyarországon még 10%-ot kell majd fizetni. Viszont, ahogy említettem a bevezetőben, azért fontos, hogy megadjam, hogy én milyen adózónak minősülök, mert hogyha ezt nem adom meg, akkor korlátlanul adóztathat az a külföldi állam. Volt olyan esetem, hogy az adózónak volt külföldi osztaléka, nem jelezte, hogy ő magyar adózónak minősül, éppen ezért külföldön korlátlanul megadóztatták. Később egyébként hozott egy igazolást, és utána visszaigényelhette a túlvont adót abban az államban, jó. De jellemző mindenkinek előre ezt jelezni. Információt.
Igen, mert az is egy procedúra, még akár költségekkel is járhat, idő, mire azt visszakapja, úgyhogy jobb ezt elkerülni. Aha.
Igen, ugyanígy kell eljárni kamat esetében is, igen. Tehát az adóegyezményben meg kell nézni, hogy melyik országnak mennyi az adóztatás joga a két állam közül, és még amit itt érdemes hozzátenni, az árfolyamnyereség, amit kicsit szerintem becsapósan hívnak Magyarországon árfolyamnyereségnek, mert az értékpapír eladásából származó jövedelem is ebbe a kategóriába tartozik, és ugye külföldi befektetéseknél, hogyha ilyen jövedelmünk volt, ott viszont általában már csak annak az országnak van adóztatási joga, ahol az értékpapírnak a tulajdonosa található, aki értékesíti ezt az értékpapírt.
Jó. Alkalmazható ezekben az esetekben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre vonatkozó kedvezményes szabályozás? Ugye ez arról van szó, hogy ezeket, hogyha veszteség képződik, akkor egy következő évben az jóváírható a nyereség terhére, és ugye ezzel csökkenthető az adóterhelés, mert különben nagyon nagy lenne, hogyha veszitek $500 az egyik évben, a másikban nyerek $500, az $500 leadózom, ugye alapvetően nullán vagyok, de egy adóval már is mínuszba. Szóval ezekben az esetekben külföldi befektetési szolgáltatóval kötött szerződés ne alkalmazható ez?
Alkalmazható. Annak idején Magyarországon a jogalkotó úgy döntött, hogyha szeretnénk tőzsdei jellegű jövedelmekre szert tenni, akkor ennek legyen kedvezőbb adózása. És ugye az ellenőrzött tőkepiaci ügylet, ez egy speciális kategória, és ebbe beletartozhat mondjuk az értékpapír eladásából származó jövedelem is, vagy az osztalék is. A kamat egyébként nem tartozik bele ebbe a kategóriába, viszont meg kell nézni, hogy melyek az ellenőrzött külföldi tőkepiacok, amelyek beleférnek ebbe a kedvezményes kategóriába, és azok az országok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek OECD tagállamnak minősülnek, vagy olyan országok, amelyek kötöttek Magyarországgal adóegyezményt. Tehát bármelyik ország nem fog ebbe a kategóriába beletartozni. Ilyenkor gyakran meg szokták kérdezni, hogy honnan tudom egyáltalán, hogy mondjuk valamilyen digitális befektetési szolgáltató milyen országban van beegyezve, hol rendelkezik engedéllyel. Hát ezt ilyenkor meg kell nézni, ezt tisztázni kell, hogy az a platform, ahol mondjuk kereskedem, akkor milyen országba kapta meg az engedélyét, hol van a székhelye, szóval meg kell kérdezni, de azért általában fel szokták tüntetni a weboldalukon, vagy legalábbis olyannal ne is nagyon próbálkozzunk, ahol nem érhető el ez az információ, mert akkor lehet, hogy valami sumákolásról van szó. De a lényeg az egészben az, hogy ezt a befektetési szolgáltatót, vagy árutőzési szolgáltatót meg tudom nézni, hogy milyen országban van az engedélye, aha. És hogyha az OECD tagállam, vagy Magyarországgal adóegyezményt kötött állam, akkor teljesülnek ezek a feltételek, amely Magyarországnak az elvárása, az ott végrehajtott ügyletek ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek fognak minősülni, és ugye természetesen innen se fog a NAV adatszolgáltatást kapni, úgyhogy megjelenjen ez a bevallásomba, de emiatt senki ne érezze biztonságban magát, mert annak ellenére, hogy az adóbevallásunkba nem küldik el ezeket az információt, és a NAV nem használja föl ezeket a bevallási tervezetbe. Egyébként a világon több mint 100 ország jelent Magyarországra ezekről a külföldi számlákról, csak ugye ez egy halmozott adatformátum, és a NAV nem szokta ezt a bevallást tervezetbe feltüntetni, de egyébként követő év szeptember végéig a NAV is szokott információt kapni ezekről a számlákról, csak nem olyan részletességgel, mint ami mondjuk a bevallást tervezethez szükséges, de mondjuk a NAV azt azért látni fogja jövő szeptemberben, hogyha nekem a tavalyi évben volt egy külföldi számlám, azon egy nagyobb összegű osztalékot írtak jóvá, és mondjuk, hogyha én nem vallok be semmiet, a NAV annyit lát, hogy ilyen adószámú, ilyen lakcímű magyar magánszemélynek volt jövedelme, és nem látszik az adóbevallásban, akkor viszont lehet számítani, hogy kapok egy levelet, hogy hát bizony a NAV úgy látja, hogy nekem külföldi számlám volt, és onnan szereztem jövedelmet.
Világos, a kriptónál kérdezik, hogyha már itt tartunk az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre, nél, hogy ott a nyereség-veszteség az szembeállítható-e egymással?
Pontosan, a kriptoügyleteket az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek a mintájára alakították ki Magyarországon, tehát ugyanígy a kriptobefektetéseknél is van lehetőség arra, hogy az előző évi veszteséget szembeállítsam a nyerességgel, illetve ugye ha vásároltam, akkor azt is be kell vallanom, be kell írnom a bevallásomban, mert az is kvázi költségnek minősül, hiszen amikor majd értékesítem, akkor figyelembe kell vennem, hogy mennyire vettem ezt a kriptovalutát. Aha. Egyébként én úgy érzem személy szerint, hogy ezt egy kicsit még lehetne tágítani ezt a szabályt, hiszen nagyon sok kriptovalutás befektető nem két éves távlatban tartja magánál ezeket az eszközöket, hanem hosszabb időtartamra. Viszont annak annyi a negatív következménye, hogyha ugye túllógok ezen a két éves szabályon, akkor már nem vehetem figyelembe a szerzési értéket, úgyhogy ez számomra egy kicsit igazságtalan.
Igen, abszolút.
Hát akkor át kell kötni egyszer-egyszer.
Legfeljebb.
Ebben teljesen igazad van, de mondom, hogyha kicsit ráhatással tudunk lenni a műsör keretében. Ja,
Az, hogy a hol kriptózok, az mindegy. Csak azért kérdezem, hogy a Revolutot is kérdezik. A Revoluton a kriptó befektetés az kb. Ugyanannyi, mint átváltok eurót. Forintot euróra, átváltatok forintot bitcoinra
is vissza.
Azt hagyján,
de nem is kriptód lesz, nem is a klasszikus kriptód lesz, csak hogy a kriptó árfolyam változását nyered vagy veszíted.
Igen, tehát ez ugyanúgy adózik, mint hogyha egy ETF-et veszek, mint hogyha egy kriptotőzsdén veszek bitcoint, vagy ne találtál magát a kriptoint. Kriptoint, igen. Megveszem egy saját tárcába a hagyományos módon, tehát ez adózásilag ugyanaz, vagy mondjuk a revolutos az mondjuk más jelent, vagy a pénzügyi termék.
Amit hagyományos devizára váltom, ott nyereségem keletkezik. Tehát az a szabály, hogyha mondjuk veszek Ethereumot, utána forintra váltom, majd bitcoint vásárolok belőle, a forintra váltásnál ott adóztatási pont fog keletkezni.
Itt van egy olyan kérdés is, hogy azt mondja, hogy nem váltja át, hanem elkölti kriptóba. Kriptóba fizet valamiért, akkor ő hogy tud?
Az szintén adóköteles eseménynek fog minősülni. Úgy nevezik ezt a kriptovalutás adózásnál, ez a fekete doboz el, hogy amíg kriptóban vagyok, addig nem kell adóznom utána. Viszont szintén kilépek a fekete dobozból, amikor felhasználom ezt vásárlásra, tehát mondjuk egy gépjárművet, egy ingatlant, vagy éppen...
És akkor ott megint az érvényes, hogy a vásárlás kori, nem tudom, forint, tehát valamin keresztül dollár közvetításával forintosítani kell, és az a mérvadó árfolyam?
Így van.
Ha bocsánat, a Revoluton átváltok hétvége előtt euróra, mert hogy... úgy optimális, és arról költök, az semmi, de hogyha bitcoint veszek, és a bitcoin számláról költök, akkor rögtön van a adófizetési kötelezettség?
ugye azt ne felejtsük el, hogyha én befektetek kriptóba, és utána én abból nyerességgel szállok ki, akkor azután adóznom kell. Viszont ugye a klasszik fiat devizáknál úgy néz ki a szabályozás, hogyha mondjuk nekem eurón van, és azt nem üzletszerűen váltogatom, abból nem keletkezik a nyerességem. Tehát itt el kell itt dönteni Magyarországon, a kriptovalutáknál ezt a kedvező szabályozást úgymond a befektetésekre alkalmazzák. Uh-huh. Tehát bármilyen kriptós ügyletre nem, de hogyha mondjuk én tegnap vettem bitcoint, és két nap múlva fizetek vele, és netalántán akkor átugrott a két nap alatt az árfolyam, hogy ezáltal nyerességet érek el, akkor az adóköteles lesz. Hogyha beváltom euróra a forintomat, és egyébként nem üzletszerűen teszem ezt meg, hanem tegyük föl, csak ez egy egyszeri döntésem volt, akkor ott az átváltásnál ott van egy mentesítő szabály, és ezután nem kell adóznom, hogyha ott átfolyam nyerességet érnék el.
Okay. Oh,
hát azért ez nem egyszerű.
Nem egyszerű, abszolút nem egyszerű. És az időnk még ráadásul nagyon fogy, nagyon sok kérdés, még nagyon sok kérdés van előttünk is. Egyet beharangoztam a póker jövedelmet, ezt még vigyesszük ide mindenképpen, mert különben mire volt a program ajánló?
Így van. Gyakran szokták kérdezni az online pókerből szerzett jövedelmeket. Számomra nagy meglepetés, mekkora jövedelmeket lehet egyébként felhalmozni.
Óriásiakat, aki érti ezt a játékot, igen.
Igen, és ugye különbség van a szerint, hogy ez az online póker, ez jellemzően egy aktív tevékenység hatására. Az egy más kérdés, hogy kevésbé neveznénk aktívnak, hogy valaki a gép előtt ül, de ennek ellenére ugye ez egy aktív részvételi tevékenység, tehát nem egy sorsolásos szerencsejátékról beszélünk, hiszen kattingat az illető, részt vesz a játékban, és abban az esetben, hogyha ebbe a kategóriába tartozik az online póker, ez önálló tevékenységnek fog minősülni. Az önálló tevékenységnek az a sajátossága, hogy ugyanúgy 15% az SZIA, mint bármilyen más jövedelem után, viszont az önálló tevékenységnél van lehetőség arra, hogy költséget számoljak el. Hogyha nehéz meghatároznom, hogy milyen költségeim voltak, akkor lehet úgynevezett ilyen 10%-os költségátalányt alkalmazni, viszont a 15% SZIA mellett meg kell fizetni felső korlát nélkül 13% szociális hozzájárulást is. Tehát akinek online pókeres jövedelme van, az önálló tevékenység lesz, számolhat el költséget, de kell utána 15% SZIA-t és 13% szociót is fizetnie.
Oké, hát ezt most berekeztjük, de valahogy ezzel még kell még egy kört futunk, rengeteg kérdéset a hallgatók.
Tavaly is úgy csináltuk, hogy elküldtétek nekem
jó, legyen így, igen.
Kérdéseket, és akkor tudjuk azt csinálni, hogy a következő adásban átbeszéljük jó. Még ezeket a legfontosabb kérdéseket. Mert megpróbálom csokorba gyűjteni, jó. Hogy a tematika ne bánja, és akkor még vissza tudunk térni erre.
Szuper, rendben, plusz okay. Még hagyunk időt a következő adásban érkező kérdésekre is, mert igen. Számíthatunk majd rá. Csaba, nagyon köszönjük.
Köszi szépen, nagyon hasznos volt láthatóan a hallgatói reakciókból. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Nektek is, sziasztok.
Dr. Magyar Csaba okleveles adó szakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával jártuk körbe a külföldi befektetések adózását.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
4 évvel ezelőtt, 2021-ben ezen a napon hunyt el Vons Pasarról volt a magyar tájfutó világbajnok, a nemzet sportolója egy alkalommal. Egy érdekeset mondott a futókról. Azt mondta, a futóversenyen elő futnak a cerkák. Ezt tudjuk, hogy ezek a nyurgadékek. Őket kergetjük mi, a radírok, akiken itt-ott már van egy kis felesleg, de azért edzettek vagyunk. Még sincs nagy gond, mert minket megkergetnek a dupla radírok. És melyik a jobb? az edzett radír, vagy az edzetlen cerka? Hát persze, hogy az edzett radír, mert az edzetlen cerkával még 3 percig sem lehet csokolózni, mert összeesik, vagy meg kell őket tartanunk. Hát ez óriási. Na hát kérem szépen a futók karakteréről egy ilyen kis szösszenet Monspart Saroltáról. Tól.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Itt van Várkonyi Gábor autópiaci szakértő velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Én rád bízom a sorrendet, mert itt találtál valami érdekeset, ami szerintem sokunknak majd izgalmas lesz itt az autóhitelezés az Egyesült Államokban.
Azt illetve kezdjük azzal.
Kezdjük azzal. Kezdjük azzal. Jó, mert menet közben találtam egy másik érdekes dolgot.
Igen, a töltős dolog is.
Igen,
az, és az engem teljesen meglepett, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók is meg fogja,
igen. Mind a kettőre szakítsunk
időt. És hát eredetileg meg a Sankai autószalonról akartam beszélni, de az jövő héten is abszolút aktuális lesz.
Nem járnak le a szavatosságot.
Meg jövőre is.
Igen, mert ott csak tényleg egy ilyen kis kitérő jegyzetként, ott most láthatjuk először nagy számban azokat a modelleket, amiket európai gyártók úgy alkottak meg, hogy már a helyi partnerek vannak túlsúlyban a kialakítás közben, hogy igen. Nem tudom, hogy jól sikerül.
Nekem legalábbis lejön, mert láttam egy cikket, nem olvastam el csak a címét, hogy valami 40-50 helyi gyártó lesz kint, tehát aki csak a kínai.
Az mindig kint van.
Csak hát az rengeteg.
Csak megfordult a sorrend. Tehát eddig az volt, hogy az európai elmagyarázta a kínainak, igen. Hogy kéne.
Ők meg ott a sarokba elkínaiskodtak.
Igen, most meg az kicsit... van, hogy kedves kínai partnerek, légy szíves, magyarázzátok már, hogy mi kell az újdonsült kínai autóvásárlónak, mert mi nem értjük.
Igen.
És ebből egyébként már vannak feszkók. Hát például az Audinál például már egészen előre haladottak ilyen szempontban. Most már bemutattak egy olyan termékvonalat, amiben már nincsen karika, tehát már azt a logót, amit mi itt Európában ismerünk, meg amit a világ ismer Audiként, azt ők elhagyták. 4 nagy betűvel ki van írva az autóra, hogy Audi, és gyakorlatilag semmi nem német benne, hanem alapvetően egy kis túlzással egy átcímkézett helyi gyártónak az Audi trimre kitalált modellje.
Aha.
Őrölt. És természetesen elektromos. Na, szóval ilyen dolgok lesznek.
Szóval ez volt a téma, amiről nem beszélünk. Amit elhalasztottunk.
Ez csak így ízelítőként.
Ja.
Ez csak így ízelítőként. És akkor hoztam nektek egy olyan sztorit, ami szerintem rettentő érdekes, és mi már elszoktunk tőle, mert hogy Magyarországon ilyesmit már...
Egy pillanatra felvillant Magyarországon, és ez
úgy,
a típusú.
De úgy érzed, nem? Tehát, hogy a 20 évvel ezelőtti sztori az benne van abszolút. A dologban, amikor Magyarországon ugye nagyon könnyedén megtörténhetett devizahitelezés miatt, hogy az autód értéke és az összeg, amit vissza kell fizetned a banknak, az nagyon nem találkozott egymással. És ezért rettentő sokan ugye nagyon hosszú időn keresztül benne maradtak olyan autóhitelekben, amiket kénytelenek voltak fizetni, mert lezárni nem tudták, nem volt annyi pénzük, hogy lezárják, elhúzták, meg megpróbáltak megegyezni a bankkal, meg ilyesmi,
és akkor... kénytelenkedett le az autóban, az is benne maradtak.
Persze.
Ugye? De Amerikában ez cipelhető, vihető.
Pontosan. Aha. Tehát nálunk ugye úgy néz ki a dolog, hogy egyfelől most már régóta nagyon szigorú szabályok és keretrendszerek között működik az autófinanszírozás, tehát gyakorlatilag olyan, hogy visszavette autó, vagy nem tudják fizetni típusú autó, marginális. Miközben volt olyan időszak a Magyarországnak, hogy több autót vettek vissza bizonyos években, mint amennyit újonnan eladtak. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fel volt borulva a 2000-es évek közepe felé, vagy vége felé, aztán ugye a válsággal ez brutálisan eltolódott, bepörgött, és hát ennek a maradványait azt több mint 10 éven keresztül szenvedte utána a magyar autópiac. De ez ugye egy devizahiteles kérdés volt alapvetően, és ahogy az elején mondtam, nálunk azért működik máshogy, mert egy hitelt egy autóhoz lehet kötni, tehát nem úgy működik a dolog, hogy van egy hitel összegem, és akkor cserélem alatta azt, ami igazából a fedezet lenne. Amerikában ez is ugye sokkal lazábban működik, de ott nincs ilyen, hogy devizahitel probléma, ott olyan van, hogy szabadrablás gyakorlatilag, tehát nincs olyasmi, hogy fogyasztói védelem, mert gyakorlatilag azt csinálja veled a bank, amit. Nem is igazán érdekes, hogy mennyibe kerül.
legyél okos.
Hát tulajdonképpen, igen, ne legyél hülye. Tehát, hogy
vagy ne legyél hülye.
Ne legyél nagyon tudom. Hülye.
Igen.
De gyakorlatilag az, hogy mennyibe kerül egy autó, az majdnem mindegy, mert hogy mindenki azt nézi, hogy mennyi a havi vagy a heti fizetnivaló adott esetben egy autónál. És hát ezt meg ugye, hát szerintem ti pontosan tudjátok, hogy úgy lehet alakítani, ahogy az ember szeretné.
Uh-huh.
És mivel a bankok figyelembe veszik az aktuális árakat és az aktuális piaci helyzetet is, ezért lehet, hogy van olyan, vagy előfordulhat olyan, hogy bizonyos évben adnak X összeget ugyanarra a konkrét autóra, bizonyos évben meg egy kicsit többet, hogyha közben feljebb ment az autónak az értéke. Ugye ezt láthattuk az előző években. Mindeközben az amerikai fogyasztó, átlagfogyasztó rendelkezésre álló pénzmennyisége az autóra, az egyre csökken, tehát egyre nagyobb részét teszi ki a fizetésének az, hogy tudja fizetni az autót. Lemondani nyilván nem akar arról, amit eddig megszerzett, kényelemben, méretben, stb. És azért elkezdődtek ugye a nagyon szép hosszúra húzott hitelek, mert hogy a havi díj így nagyjából ugyanaz tud maradni. Tehát most már ott tartunk, hogy ami nálunk ugye hát józan észre belátható módon azért egy kicsit a közröhely tárgya volt, hogy 10 évre vett fel valaki autóhitelt, tehát hogy ez igen. Teljes aberráció. Hát bőven a 6 év fölötti szinten vagyunk már Amerikában. És ami a legdurvább, hogy nagyon erősen növekszik, gyakorlatilag negyedévről negyedévre.
Bocsánat, ez csak itt volt vicces, hogy az autóhoz kötött hitelnél.
Igen.
Tehát az amerikainak nem vicces, mert hogyha görgeti, hát azt mondja, 10 év, 10 év. Hát most ez hol érdekel az alatt, én a hitel alatt, az állomány alatt kicserélem 5-szor az autómat, és mindig bérlek. Tehát ott azért van valami létjogosultsága ennek a dolognak, de...
Ez nyilván... sem, ez, ne pont így nézd. Nem? Nézd úgy, hogy van egy hitel összeged,
igen.
És egyre kevésbé bírod fizetni.
Jó, tehát az stimmel, hogy én nem szeretnék ilyenbe lenni, nem az igen. Félretérés, mert az látszik, hogy ennek a vége az, hogy egyszer eladom azt az autót, és még mindig marad egy
pontosan.
Jó nagy hitel, amit ki kell fizetni.
Pontosan. Tehát eredendően nem arra vetted föl. Így tehát van, úgy indultunk, hogy mondjuk van egy 48 hónapos hiteled, de ahhoz, hogy tud tartani a dolgokat, ahhoz a bankkal újra tárgyalva te már elhúztad mondjuk egy 6 éves hitelre.
Igen.
Ugyanezt a sztorit. Na, és negyedévről negyedévre növekszik azoknak a száma, akiknek az autójának az értéke messze nem teszi ki azt, amivel tartozik a banknak.
Uh-huh.
És ez egyre nagyobb probléma.
Aha.
Nyilván nem egy olyan jellegű válság.
Ez az upside down autólón, amit igen. Én nem értettem a cikkben, hogy ez miféle konstrukció.
Igen, ugye ez nem egy olyan jellegű dolog, mint mondjuk a ingatlan hitelválság, mert ugye az ingatlan hitelválságnál eleve be volt mindig kalkulálva, hogy minden csak fölfelé megy.
Igen.
De erről ti nyilván
igen.
Nagyon sokat igen. Beszéltetek. Itt az autónál értelemszerűen egy fogyóeszközről, egy értéktelendő eszközről beszélünk, de azért, amikor az összes hitelnek a negyede, az úgy néz ki, hogy ha holnap után a bank elvenni az autót, akkor közelében nem kapna annyit érte, mint amennyi pénzt kihelyezett, az már az a szint, főleg ennyi autónál, meg ilyen mennyiségű hitelösszegek, tehát ilyen mennyiségű teljes hitelállománynál, ami azért tudja recsenteni a rendszert.
Azért ez így nem hangzik jól, tehát hogyha beszélünk erről, hogy ezek is nőnek, ezek a hitelek, a hitelállomány, ugye ott probléma van a diák hitelekkel, az már régóta ott lúg a fejük fölött, az egész költségvetés finanszírozása és a költségvetés az állam eladósodottságával. Szóval nem...
Van ott gond.
Van ott gond, igen.
Finoman fogalmazva. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, mert nyilván... Ott azért autó nélkül meg vagy lőve.
Persze.
Nyilván akkor autó nem feltétlen van szükséged, mert
amekkorával
ők járnak,
igen,
mert autóra abszolút szükséged van.
Vannak.
Így van, meg a városok is azért úgy vannak összerakva, hogy a legtöbben azért nem vagy el autó nélkül.
Igen.
Szóval ez egy alapvető sztori, ami kell az embereknek, és itt ráadásul a kamat az aztán azért szabad rablás, mert minél rosszabb helyzetben vagy, tehát minél
annál
rosszabb,
magasabb.
Annál magasabb.
Tehát minél inkább nincs fedezet, ugye hát ugye egy része van fedezet, az olyan, hogy összeraknánk két, egy autós hitelt, meg egy ilyen
igen.
Szabad felhasználású fogyasztói hitelt, amit tudjuk,
pontosan.
Hogy rohadt drága. Mert a fedezetlen rész az nyilván így kamatozik, és ebből lesz egy alapvetően egy drága, vagy egyre drágább hitel, ahogy nő ez a rész.
Lenne hozzáfűzni valóm, de olyan szépen beharangoztuk a következő témát, és
ja,
2,5 perc.
Az pedig nagyon
szerintem gyorsan
az
oda,
gyorsan
töltős tucra.
Ugye van egy ilyen, szerintem mindenkiben élő képzet, bennem is, hogy az elektromobilitás és az infrastruktúra ügy az egy kéz a kézben járó történet, ahol az infrastruktúra hibázik inkább. Tehát, hogy ha jobban ki lenne építve a töltőhálózat, akkor könnyebb lenne áttérni, igen, vagy több embert érdekelne ez a dolog. Na most Németország adatait vizsgálta meg egy cég, egész pontosan a valós töltési folyamatokat az elmúlt mondjuk egy évben, és arra jutottak teljesen megdöbbentő módon, hogy nem a töltőhálózat a szűk keresztmetszet. Egyfelől azért, mert ugye kevesebb elektromos autót adnak el, mint amennyit terveztek. A töltőhálózat az egyre inkább bővül, egyre gyorsabban bővül. 160.800 pont van jelenleg Németországban. És a kifejezetten drága HPC töltők, tehát ez a, gyakorlatilag az ultragyors töltők, azoknak ugye a megléte az egy eszenciálisan szükséges dolog ahhoz, hogy utazásra alkalmas legyen a villanyautózás.
Gondoljuk mi.
De ez így van, tehát hogy az autópályák mellett azért ez kell, hogy legyen, és nyilván ezeket marha drága kialakítani, tehát helyszíntől, telektől, kialakítási bonyolultságtól, mindentől függően azért itt ilyen 100 milliós nagyságrendekről beszélünk forintra lefordítva, és ezeknek a töltőknek a negyede az 1/5%-os kihasználtsággal működik.
Hogyhogy?
Hát egyfelől azért, mert marha drága, tehát nyilván ez kicsit szerintem azt támasztja alá, hogy ez még mindig alapvetően egy olyan sztori, hogy ha otthon tudod tölteni, akkor érdekes a villanyautó, mert hogyha autópályázol vele, és rendszeresen hosszú távokat mész vele, akkor ezekkel a töltési árakkal, mint amik ott vannak, még mindenféle kedvezményekkel, meg előfizetéssel, meg minden együtt is, azért ez nem egy olcsó dolog. Ezt mutatja az is, hogy az átlagos összeg, amit kifizetnek ezeken a helyeken, az 20-25 eurónál nem több. Tehát ezt csak annyira használják, hogy amennyire nagyon muszáj, mert hát drága.
Aha. És épp a következő töltőig, ahol már több időt tölt, majd ráakasztja, és akkor...
Pontosan. Uh-huh. A normál gyors töltők, tehát a 130 kWh-s töltők, így bezárólag lévő töltők, meg az AC töltők, ezeknél is úgy néz ki a dolog, hogy a harmada, illetve a negyede az 1/5%-os kihasználtsággal megy. Az nagyon-nagyon kevés. A jó kihasználtság az 30%-nál indul, és ez például a HPC töltőknél tehát az össztöltők 1%-a sem tudja a 30%-os kihasználtságot. Tehát ezek így ebben a formában nem jelentenek üzletet azoknak, akik csinálják ezt az egészet.
Mi következik ebből?
Az, hogy konszolidálódni fog ez a piac is, és nagy valószínűséggel úgy fog kinézni az európai töltőpiac, hogy lesz egy fél tucatnyi ilyen országokon átívelő játékos, mint amilyen mondjuk az Ionity.
Igen.
És a zöme az viszont valamilyen helyi bajnok, így mondják a tanulmányban, és lényegesen kevesebben fognak ezzel foglalkozni, és lassabban fog a jelek szerint kiépülni a teljes lefedettség ennek az egésznek.
Ez a legfontosabb.
Hát állandóan itt van ez a tyúk vagy a tojás kérdéskör. Ja.
Hát izgalmas, nagyon jó kis hírek voltak ezek. Köszi Gábor, hogy itt jártál nálunk. Szép napot kívánunk neked.
Sziasztok, szép napot.
Várkanyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk, és minden átmenet nélkül jönnek a hírek, azt hiszem.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.